békesség néktek. Isten igéjét fogom olvasni Zakariás próféta könyvének a 9. részéből, a 9-es és a 10-es verseket fogom fennolvasni. Tehát Zakariás könyve 9. része, 9. és 10. versét keressük meg, aki kevésbé járatos talán a Szentírásban, az Új Szövetségtől, ha visszafele lapoz, akkor az utolsó előtti Jó Szövetségig a prófétáról van szó. Tehát Malakiással ér végül az Ószövetség, és előtte van Zakariás. Ennek a 9. része, 9. és 10. versét fogom felolvasni, amit fennállva és nyitott szívvel hallgassunk most meg. Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Drága megváltónk, évszázadokkal a te érkezésed előtt szólt rólad hitelesen és pontosan az ihletett profécia. Most pedig évszázadokkal a te eljöveteled után hadd szóljon, Uram, ismét a profétai beszéd, a Jézus Krisztusról szóló határozott és tiszta bizonyság. A te drága nevedért ajándékozz meg bennünket igédnek frissességével, erejével, hatalmával és kedvességével. Amen. Foglaljunk helyet. Testvérek közül talán a legtöbben tudják azt, hogy ma élő evangélisták közül szerte a világon Billy Grahamnek a neve a legismerősebb. Talán ő volt a mi időszakunknak a legnagyobb hatású evangélistája, aki által nagyon sokan tértek meg. Hát már nem éppen aktív, hanem idős bácsi ő már, de a 80-as évek derekán járt ő itt Magyarországon. Annak idején a koronázási ékszereket, amikor az Egyesült Államok visszaszolgáltatta hazánknak, akkor Billy Graham is ellátogathatott a vasfüggöny mögé. Ezt épp egy baptista lelkipásztor intézte, mind a korona ékszereknek a hazahozatalát, mind pedig Billy Grahamnek az idelátogatását. Haraszti testvérről van szó, Haraszti Sándor, ha jól emlékszem a keresztnevére. Ő munkálta ki, ez ottani magyar ajkú baptista lelkipásztor volt. Amikor itt járt Billy Graham, akkor fennmaradt róla egy történet. Az a testvér, aki az itteni utazását, szolgálatát szervezte, írta ezt meg, hogy elvitték Billy Grahamet, mint a híres vendégeket sorba mindenkit, elvitték a pusztába, a Hortobágyra, és ott meglovagoltatták. Hát, a csikós legények nagyon huncutok voltak itt a hortobágyi pusztán, mert mindig az ilyen vendégeket ráültették egy rakoncátlan csikóra, amelyik nem nagyon szerette megtűrni a hátán azokat, akiket ráültettek, és mindig ledobta azokat. És hát ugye egy kis mulatság volt ez, nagyon nevettek a csikós legények, és hát örültek annak, hogy az ő szilaj magyar csikójukon nem tud megülni a díszvendég. Billy Graham megülte ezt a lovat. És elámultak a csikósok, és összesugtak, és mondták a szervező testvérnek, hát azt mondja, hogy ez az ember biztos, hogy szent, mert ez a ló eddig mindenkit ledobott a hátáról, de Billy Grahamet nem tudta ledobni. Ez egy szent ember. És amikor ez a szervező testvér legközelebb Amerikában járt, és találkozott Billy Grahammel, akkor elmondta neki, hogy hát tudod testvér, veled ki akartak tolni ezek a magyar legények, és egy szilaj csikót ültettek alá, de összenéztek ezek a legények, és ámultak, hogy egy ilyen szent ember nem izgatta fel magát úgy a ló, hanem nyugodtan maradt, és igazán szent ember ült annak a lónak a hátán. Hát ezen beszélnek azóta is a hortobágyi legények. Erre Billy Graham azt mondta, hogy legalább egy ló már tudja, hogy szent vagyok. És akkor nagyon gyerültek ezen. Nem tudom, hogy annak köszönhető-e, hogy nem dobta le a hortobágyi csikó Billy Graham-et, hogy Billy Graham szentsége, nyugalma kiárat arra csikóra, vagy éppen annak köszönhető, hogy megtérése előtt ő maga is farmer volt, és remekül tudott lovagolni. De az biztos, hogy amikor az Úr Jézus virágvasárnapon ráült arra a szamárcsikóra, akkor az ő teremtőjének a hatalma és békessége hatotta át. Én nem értek a szamarakhoz, a lovakról tudom, hogy nem lehet csak úgy felpattanni a hátukra, hanem azt meg kell, hogy szokassák, be kell, hogy törjék. Biztos vagyok benne, hogy a szamár is ugyanígy viselkedik. Ezen még soha nem ült senki, ezen a szamáron. Az evangéliumok beszámolójából tudjuk, hogy soha nem ült még annak a szamárnak a vendég senki. Együtt tartott az anyjával a fiatal szamárcsikó, és Jézus a csikóra ült fel, és nem vetette le a hátáról, azért testvérek, mert amikor feltűnik a teremtő, akkor a teremtmények elcsitulnak és lecsendesednek. Amikor a teremtő azt mondja a tengernek, hogy némulj el, akkor a tenger elnémul. Amikor a teremtő azt mondja a hollóknak, hogy vigyetek kenyeret és húst Illésnek, akkor a hollók elindulnak és megteszik az ő akaratát. Amikor odaáll a teremtő küldötte angyala a Bálám szamara elé, kivont karddal, akkor az a szamár felismeri és megáll tisztelettel és hódolattal az a mennyei követ előtt. Csak, és amikor azt mondja Istennek kakasnak, hogy most kukorékoljál, mert elérkezett Péter árulásának az ideje, akkor ezek az állatok sorban engedelmeskednek. Ezek az állatok sorban megszeridülnek. Ezek az állatok sorban útra indulnak, és megcsinálják azt, amit a teremtő parancsolt. Testvérek, abból, hogy Jézus egy rakoncátlan állatra ült fel, amely még nem szokta meg a szállítást, és mégis engedelmes, és mégis minden pontosan aszerint cselekszik, ahogy az Úr azt elvárja, mi már abból tanulhatunk, mert egy oktalan állat, ahogyan tanította annak idején Bálámot, aki nem látta meg a mennyei követet, és az igavonó állat emberi módon szólalt meg és beszélt hozzá, hogy hát hiába vesz meg, ha megölsz sem megyek tovább, mert ott van az angyal. Testvérek, ugyanúgy tanít bennünket is Jézusnak a szamara. Vajon mi is tudnánk úgy elcsendesedni, minket se kellene betörnie az Úrnak, hanem mi is egyből engedelmeskednénk, és olyan dolgokat is, amelyek egyébként számunkra szokatlanok, megcselekednék engedelmesen, hogyha ő kéri. Testvérek, amikor a teremtmények közel kerülnek a teremtőhöz, akkor megszeridülnek és engedelmeskednek. Olyan jó látni azt, amikor ez van az emberrel is. A legszilajabb, a legrakoncátlanabb és a legengedetlenebb teremtmény a Földön az ember. Nem olyan könnyen parancsol neki Isten, mint bármelyik állatnak. Jónás szed halát, a világ leghatalmasabb teremtménye, ugye a vizekben élő nagy bálna, de nem tudjuk mekkora hal lehetett ez, de a hatalmas halakat Isten az ő szavával, parancsával tudta irányítani. Nyeld le, de vigyázz rá, hogy ne tégy benne kár. Most köpt ki. Mindent megcsinált az a bálna is. Az ember lóg ki a teremtményeknek a sorából. Olyan csodálatos az, amikor valakihez közel jön Jézus, és amikor valaki engedelmeskedik neki. Az állatoknak nincs az a döntési képessége, hogy átadják a szívüket Jézusnak. Ők egyszerűen olyanok, hogy engedelmeskednek az ő szavának. Nincs meg nekik az a szabad akaratuk, hogy nemet tudnának mondani. Az embernek adatott meg ez a kiváltság, hogy át tudja adni a szívét a teremtőnek. És olyan csodálatos az, az itt ülők közül talán kivétel nélkül mindannyian tapasztalatok kisebb vagy nagyobb mértékben, hogy amikor engedelmeskedünk az Úrnak, mit jelent az a mi szívünknek? Nincs bennünk az a szilajság, nincs bennünk az a természetes indulat, mint amely egyébként abban a szamárcsikóban is benne volt, és egy idomítás, egy betörés által tudott volna ő rendesen viselkedni, hogy be lehessen fogni a szolgálatba, és az ember is Jézus kezei alatt megszeridül. Csak ez nem ösztönös nálunk, hogy a Teremtőnk hatására lenyugszunk, hanem ez nálunk egy megtérés, egy önátadás, egy kitárulkozás Isten előtt. Hadd legyen a mi szívünk ilyen önátadó, ilyen Krisztusnak élő, amely az Úr Jézus Krisztusnak a kezei alatt megszelidül, lecsendesedik, és engedelmeskedik az ő akarata szerint úgy, ahogy ő elvárja. Másik üzenet ebben a szamárban az, ahogy itt olvastam is a kijelölt igében, a felolvasott igében, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhé. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Testvérek, a harcmezőkön nem találunk szamarakat. Annak idején, amikor felsorakozott két ellenséges haderő, akkor találtunk ott szekereket, harci szekereket, ezek szállították a katonákat, ezek szállították a különféle fegyvereket, és ezekben a szekerekben lehetett elbújni, hát annak a kornak a páncélos hadosztálya a harci szekerek voltak. Vas szekereket alkalmaztak némely nemzetek, azok is, amelyeket elfoglaltak, legyőztek a zsidók, vagy éppen a harci szekerek miatt nem tudták őket legyőzni. És ezeket a szekereket nem csacsik húzták, mert lassabbak és gyengébbek voltak, ezeket a szekereket lovak húzták. És a harcosok sem szamarakon nyargaltak, legfeljebb összvéren, hanem lovakon harcoltak. Azok gyorsak voltak, erősek voltak, egy csacsit nem lehetett harc közben látni. A szamarak, testvérek, a békeidő állata. Békeidőben a szállítás, személyszállítás, teherszállításnak a feladata volt a szamaraknak az osztályrésze. Háborúban otthon hagyták a szamarakat, és a lovakat fogták be. Testvérek, az Úr Jézus kiveszíti a szekereket és a lovakat Jeruzsálemből, és elővesz egy csacsit. Egy olyan állatot, amely a békeidőben közlekedne. És jön a békességnek a fejedelme, akinek egyetlen szavára 12 sereg angyalnál több özönlene le a mennyből, mert az angyalok is olyanok, mint az állatok, csak várják az Úrnak a szavát és engedelmeskednek neki örömmel. Jöhetett volna karddal, jöhetett volna fegyverrel, jöhetett volna túlerővel, jöhetett volna hatalommal, de szegényen és szamár háton bebaktat Jeruzsálembe a békességnek a fejedelme, és békességet kínált. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék, hogy szívetek se ne féljen. Érkezik a békességnek a fejedelme. Sokfajta jelzővel lehet illetni az Úr Jézust. Egymásnak ellentmondó jelzőkkel is lehet őt illetni. Hát a Jelenések könyvében egyszer bárányként látjuk magunk előtt, és csak egy pár sorral később már oroszlánként. Megvan mind a kettőnek az értelme, nem tévedés, nem elmebeteg volt, vagy zavarodott volt, aki ezt papírra vetette, hanem nagyon jól tudja, hogy egyszer az Úr Jézus Krisztusnak a bárány természete mutatkozik meg, és egyszer az oroszlán természete mutatkozik meg. Most az Úr Jézusnak a bárány természete mutatkozott meg, amikor a békeidők állatán szegényen, alázatosan bevonul Jeruzsálembe. Szeretném nagyon világossá, egyértelművé tenni, hogy Jézus Krisztus még mindig ilyen bárány természetű, még mindig a békesség fejedelmeként közelít hozzá. Szeretném megértetni és világossá tenni mindannyiunk előtt, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő békességét jött nekünk hozni. Nem támadólag lép fel. Nem akar semmitől megfosztani bennünket. Hogyha van is olyan dolog, amit le kell tegyünk, amitől meg kell szabadulnunk, amitől el kell válnunk, hogyha őt akarjuk követni, az nem azért van, mert ő valamilyen kényszert akar alkalmazni, meg akar bennünket rövidíteni, ránk akar támadni, vagy ki akarna bennünket fosztani, hanem éppen azért van, testvérek, mert azt akarja, hogy a mi poharunkból kikerüljön az a poshat, romlott víz, az a szennyezett lé, amely benne van, azt öntsük ki, azt ő kitisztítja, és beletölti, testvérek, azt az élő vizet, amelyre nekünk szükségünk van. Tehát ha bennünket megfoszt, akkor csak a szegénységünktől, az alkalmatlanságunktól, a tisztátalanságunktól és a bűneinktől foszt meg. És azoktól a dolgoktól, amelyek ezek az irányba terelnek minket. És megajándékoz minket az ő békességével. Az Úr Jézus Krisztus békésen közeledik hozzánk, és az ő életét, az ő békességét kínálja. Mondhatná valaki azt, aki kicsit jobban ismeri a Szentírást, hogy ha én erről beszélek, akkor miért van az, hogy amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor az első dolga egy agresszív cselekedet. Az első dolga volt, hogy miután bevonult Jeruzsálembe, célba vette a templomot, bement a templomba, kötélből ostort font, és kiűzte onnan a kereskedőket. A békesség fejedelme alázattal, szegényen megérkezik Jeruzsálembe, és az első dolog, amit véghez visz, az egy nagy felfordulás. A templomból kiűzi azokat az árusokat, akik ott voltak, felforgatta a pénzváltó asztalaikat, a galambárusok asztalait is felforgatta, és kihajtotta őket egy kötélből készített korbáccsal. Testvérek, azt kell mondjam, hogy az Úr Jézus a látszat ellenére ezt is a békesség szolgálatában tette. Hát mire hivatkozik, hogy miért űzi ki ezeket a kereskedőket? Azt mondja, hogy az én atyámnak háza imádságnak háza, és ti azt latroknak barlangjává teszitek, itt kereskedtek, itt húztok hasznot azokból, akik úgy jönnek fel ünnepelni, imádkozni, szeretnék bemutatni az áldozatot, és ti uzsora kamatra adtok nekik pénzt, és váltjátok be a pénzeiket, és jó drágán adjátok el a kényszer helyzetben levő embereknek, imádkozóknak az áldozati állatokat. Az én atyám háza imádság háza. És én azt akarom, hogy amikor belép ide valaki, akkor ne azon kelljen fájni a szívének, mint az Éli főpap Hofni és Fineás fia idejében, hogy mindig elvették az áldozatnak a kövér részét, anyagilag a maguk zsebeit tömködték meg, és a nép megutálta az áldozatot. Megutáltak elmenni a templomba, mert nem hagyták őket imádkozni. Mert nem hagyták őket tisztelni az Istent rendesen és tisztességesen. Testvérek, az Úr Jézus az a békességet biztosította a kicsinyeknek. Hogy ők tudjanak imádkozni. Hogy ők tudjanak Istennel közösségbe lenni. Hogy ők tudjanak Isten tiszteletet bemutatni, áldozatot bemutatni, hát az Ószövetség szerint, de akkor annak volt az ideje, és az Úr Jézus ennek az útját biztosította. Neked is biztosítja. Ha van olyan ember, aki akadályozza a te Isten tiszteletedet, ha van olyan ember, aki meggyűlölteti veled az Isten házába való járást, az igeolvasást, a közösségnek a gyakorlását, az Isten haragja van azon az emberen, azért, hogy te tudjál békességben lenni a te uraddal. És Isten megítéli az olyanokat. Ahogyan Hofnit és Fineást megítélte, el volt már döntve, ezt már Istennek két szolgája is meghirdeti Élinek, hogy Isten meg akarja ölni a te fiaidat. Meg akarta Isten ölni Hofnit és Fineást. És Isten ma is biztosítja a lehetőséget, hogy akik ővele meg akarnak békülni, testvérek, azok megbéküljenek. Milyen szörnyű dolog az, hogyha éppen az Isten szolgái akadályozzák a kicsinyeket ebben. Milyen szörnyű dolog az, hogyha valamilyen gyülekezetnek valamilyen anyagi dolga, anyagi ügye akadályozza meg azt, hogy a kicsinyek jöhessenek az Úrhoz. Istennek a haragja van ezen, és Isten félreállítja ezeket, és Isten gondoskodik arról, hogy neked békés utad lehessen az Isten tiszteletre, békés utad lehessen az áldozathoz, amely immár nem bakok és bikák vére, hanem Jézus Krisztusnak a drága kiontott vére. De ez egyúttal figyelmeztetés is, testvérek, a számunkra. Nehogy mi legyünk olyanok, akik másoknak a békességét akadályozzuk. Mert az Úr Jézus rajtunk keresztül is véghez fogja vinni a szándékát, és másoknak biztosítja majd a békés közösséget önmagával, és akkor minket fog félreállítani. Az Úr félreteszi az akadályt, félreteszi azokat, akik nem engednek másokat oda Istenhez, vagy megkeserítik az Isten tiszteletüket, és nekünk vigyáznunk kell arra, hogy nehogy mi legyünk azok. Nem korbácsolta meg, azt nem olvassuk, hogy megkorbácsolta volna az Úr Jézus azokat az árusokat, csak azt olvassuk, hogy kiűzte őket. Ugye más a szúnyogírtó, meg más a szúnyogriasztó. A szúnyogriasztó elriasztja a szúnyogot, és nem jön oda, hol nincs keresnivalója. A szúnyogírtó pedig végez vele. Úgy gondolom, hogy az, hogy elűzte az Úr Jézus ezeket a kufárokat, kereskedőket, ez azt jelenti, hogy nem húzott végig a hátukon, hogy a vérük serkent attól, hanem egyszerűen csak meglegyintette azt az ostort, vagy csattogtatott vele, vagy az asztalokra vágott, és egy olyan hatalommal és határozottsággal tette ezt, hogy azok az emberek megrémültek tőle, pedig túlerőben voltak, pedig volt, lett volna mit védeniük, a kenyerét az ember két ököllel, vasököllel védi, de a teremtő hatalma nyilvánult meg itt az Úr Jézusnak a cselekedetében, és akkor elmenekültek, elmentek. Nem okozott senkiben kárt az Úr Jézus, nem törte meg senkinek a csontját, nehogy azt gondoljuk, hogy őt boxolt ezekkel a kufárokkal, egyszerűen az ő hatalmával és ezzel a kötélből font ostorral űzte ki őket, és elmentek, elmenekültek. És az Úr Jézus folytatta az ő szolgálatát Jeruzsálemben, a békességnek a szolgálatát. Egy hét telik el az ő bevonulása után, és ott teljesedik ki a békességnek ez a szolgálata. Testvérek, nagyon-nagyon fontos az, amit az Úr Jézus itt tanúsít, elénk tár, és amire Pál apostol tanítja a korintusbeli gyülekezetet, de általuk minket is. A mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségeknek lerontására. Testvérek, nekünk szellemi fegyverzetünk van, és nekünk ezt a szellemi fegyverzetet kell magunkra öltetni. Ez a szellemi fegyverzet, ez nem földi fegyverzet. Amikor Péter apostol felindulva megragadta azt a kardot, amit rejtegedett ott a ruhája redői között, és a Getsemáné kertben előrántotta a szabját, és odaütött Málkusnak, a főpap szolgájának, azt mondja az Úr Jézus: Péter, tedd el a te kardodat! És ott mondja, amit már említettem is, hát nem tudod, hogy 12 sereg angyalnál többet is hívhatnék a magam mentésére? De most nem ennek az ideje van, hogy mi kardot ragadjunk, hanem annak az ideje van, hogy az ige kardját ragad meg Péter. Te, hogyha nem teszed el a kardodat, a testi kardodat, te a lelki kardot nem fogod tudni megfogni, te Péter. Neked prédikálnod kell, Péter. És Jézus erre gondolt ott, nem csak a Málkus fülét sajnálta és gyógyította meg, amit Péter levágott, hanem Péternek a szolgálatát féltette, és azt mondta, te a szellem kardját kell megragad. És amikor te prédikálsz, 3000 embernek kell megtérni. El kell, hogy tegyen ezt a testi fegyvert. És az Úr Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, és amikor ott van a Golgota keresztjén, a táboron kívül szenvedve, akkor tetőtől talpig, testvérek, bár még a köntösére is sorsot vetettek, és lemesztelítették, lecsupaszították, csak egy kis ágyékkötő lehetett ő rajta, mindenét teljesen megfosztották, semmi kard őnála nem lehetett, teljesen csupaszon, majdnem teljesen mezítelenül ott van az emberek előtt, és Isten előtt egy valaki volt ott felöltözött, akiben az üdvösségnek a ruhái voltak, és ez Jézus volt. És mindenki más, a legigazabb is, a Péter is, a Mária, Jézus anyja, aki könnyek között szemlélte fia keresztre feszítését, és a katonák is mind mezítelenek voltak, és nem volt szellemi fegyverzetük, nem volt szellemi öltönyük nekik, nem volt rajtuk fehér ruha. Csak a Krisztus Jézuson. Szellemileg volt felfegyverkezve. Fegyverkezzetek fel azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Ez legyen a te fegyvered. Ne a szád legyen nagy. Ne a karod legyen erős. Ne legyen rajtad robbanószer. Ne fegyverekkel kereskedjél. Ne keresztes hadjáratot folytassál. Ne bombákat szórjál. a terroristákra, hanem imádkozzál, hanem öltözd fel a megigazulásnak a páncélját, az igazságnak az övét. Én igaz vagyok Jézus véréért, ezzel legyél felfegyverkezve. Nekem nem árt a halál, mert rajtam van az üdvösségnek a sisakja. Nem tudják összezúzni a koponyámat. Mert hogyha a vérem folyik is, ha a fejemet levágják is, egy gondolatom van Jézus, mert az üdvösség sisakra rajtam van. A békesség evangéliumának készsége legyen a lábadon, az a saru, és menjél és hirdessed a Krisztus, ne lehessen téged elnémítani. Ez legyen a te fegyvered. Ne a felgerjedés, a harag, a vádaskodás, a zugolódás, a ki tudja micsoda dolog, hanem az legyen, hogy én az Uramnak, én egy katonája vagyok. Én be vagyok sorozva, én fel vagyok öltözve a szellemi fegyverekbe, és én harcolok. És ott van a hitnek a pajzsa az én kezembe, és engem a sátán semmilyen gonosz hazugsággal, támadással nem tud kibillenteni. És ott van Isten drága, üdvözítő igének a kardja a kezembe, és használom, és úgy értem azt az igét, amely az Ószövetségben írva van, hogy átkozott, aki távol tartja kardját a vértől, hogy én Isten igéjének a drága kardjával vágok, és nem érdekel, hogy ki ehhez mit szól, mi a véleménye, megsértődik, vagy duzzog, vagy nem tetszik neki, vagy agyon dicsér érte, ezekkel én nem foglalkozom, hanem döfök az én kardommal, oda be az embereknek a szívébe, Jézus a te teremtőd és a te megváltód. És itt nem lehet máshol szó, rá van szükséged, ő az, aki meg tud téged menteni. Hozzanna a Dávid fiának! Áldott legyen, aki jön az Úrnak nevében! És mi nem ünnepelünk mást, nem foglalkozunk mással, és nem adjuk át magunkat másnak, csak egyedül Jézusnak. Ez a mi fegyverzetünk, testvére. Ez egy szellemi fegyverzet. Itt nincsenek bombák, itt nincsenek kardok, itt mártírok vannak, akiknek az utolsó kiáltásuk is az. Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Itt ilyenekről van szó. Nem keresztes hadjáratokról van szó, hanem olyanokról, akik Jézus győzelmes szavával az ajkaikon lehelik ki utolsó leheletüket, és ha arra van szükség. És amíg nem lehelik ki az utolsót, az utolsó előttivel, meg az előttivel is azt mondják, látom az Isten jobbján őt állni. És Jézusról beszélnek, elnémíthatatlan. Testvérek, ha a mi vitézkedésünk fegyverei, azok nem testiek, hanem olyanok, mint a Jézusé, akkor testvérek, akkor mi a világi hadszíntéren vesztesek vagyunk. Jézus úgy vonult be Jeruzsálembe, hogy tudta előre, hisz megjelentették már neki Illés, Mózes, és Isten lelke is, gondolom hasonlóképpen, mint Pál apostolnak, városonként bizonyságot tett neki az Úr szelleme, hogy neki a császár elé kell állni, és azután beáll az ő elköltözésének ideje. Jézus vesztesként vonult be Jeruzsálembe. Magát elveszíteni vonult be Jeruzsálembe. Mert tudta, hogy itt a földön nekem nincsen kardom, ő nekik van. Na de szellemi fegyverzet tekintetében ő bizonyult katonának, ő bizonyult kiképzetnek, és bár földi életének, testi életének napjaiban erős kiáltás és könyvhullatás között járult ahhoz, aki képes feltámasztani őt a halottak közül, de meghallgattatott az ő Isten félelméért. És egyetlen robbantgatóról, egyetlen kardforgatóról, egyetlen keresztre feszítőről sem olvassuk azt, hogy feltámadt volna a halálból, de aki a szellemi fegyverzetet viselte, arról azt olvassuk, hogy feltámadt, és többé rajta soha nem uralkodik a halál. Jézus él. Feltámadott és él. Mert szellemi fegyverzettel legyőzte a halált. Legyőzte az ellenséget. És testvérek, nekünk Jézus követőivé kell lennünk. És testvérek, fel kell arra készüljünk, hogy mi egy harcot el fogunk veszíteni. Amit puskaporral, amit golyókkal, amit tankokkal, amit atombombával, és ki tudja milyen robbanószerekkel, mérgekkel, gázokkal, sugárzással fognak ellenünk vívni. Testvérek, azt előre én mondom, mint Isten igéjének a hirdetője, de el lehet olvasni Dániel könyvének 7. részét, Jelenések könyve 13. részét, hogy az Antikrisztus hatalmat fog kapni a szentek fölött, hogy legyőzze őket. És a tanúk, a két tanú ott lesz megölve a szellemi Egyiptomban, a szellemi Babilonban, és hatalma lesz arra, hogy megölje őket. És ha minket ez az időszak eltalál, és mi akkor élni fogunk, testvérek, akkor hatalma lesz, hogy testi fegyvereivel legyőzzön bennünket. De testvérek, hogyha mi fel vagyunk fegyverkezve, szellemi fegyverzetünk van, ha mi magunk is szamárháton megyünk, és nem lóháton, akkor testvérek, mi fel fogunk támadni. Akkor rajtunk sem fog uralkodni többé a halál, hanem követjük oda az Úr Jézus, ahol ő most van. És ezt szeretném most az ő nevében megígérni nektek, hogy Isten ezt mondja, hogy aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgális. És eljövök, és feltámasztom azt az utolsó napon. És a földi hadszintéren elszenvedünk egy vereséget, de az örök hadszintéren győzelmet aratunk. És a gyilkosaink learatják itt majd a győzelmet a földi hadszintéren, de az örök hadszintéren ők fogják elszenvedni a vereséget. Tesszalonika levélben elolvasom, hogy Pál apostol hogyan buzdítja az ottani hívőket, és hogyan bátorítja a szívüket mindenre. Mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek. Bizonyságul az Isten igazságos ítéletének, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyet szenvedtek is. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak, nektek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal, mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskedtek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának, akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Tudjátok, mikor lesz ez, testvérek? Akkor, amikor Jézus lovon fog érkezni. A csacsit elvezetik valahova, felül egy lóra, az Isten fia, és így olvassuk tovább. Láttam, hogy az ég megnyílt, és imé volt egy fehér ló. És aki azon ül, hivatatik hívnak és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, és az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregik követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba öltözve, és az ő szájából édes kard jő ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, Királyok királya és Uraknak ura. Egyszer elérkezik lovon. Háború lesz. Fegyver lesz, és elveszíti az ő ellenségeit. Magához veszi az övéit, akik itt szenvedtünk, fáradoztunk az evangéliumért, és ki tudja, talán a fejünket is veszik a Krisztusért, És azt mondja, ahogy olvastam a Tesszalonikában, hogy az ő nyugalmába viviszi őket. A szombat, héberül sábbát, azt jelenti nyugalom. Megvan a nyugalom az Isten népének. Nem itt a Földön. Azt mondja az Úr Jézus, az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Nem pihenünk és nem nyugszunk. Nem mondom azt, most nem teszek Jézusról bizonyságot, mert szombat van, vagy vasárnap van. Teszem én pénteken is, hétfőn is, vasárnap és szombat is. Nem hagyjuk abba az Úrnak való szolgálatot. Megvan a mi nyugodalmunk, és oda be fogunk mi menni. Akkor, amikor eljön lovon, amikor eljön ítélni, amikor nem kötélből van ostort, hanem kar lesz a szájában, és az ő feltűnésétől, testvérek, nem kell olyan véres drámára gondolni, hogy majd nyiszabolni fogják az angyalok. Az Úr Jézus, hogy feltűnik az ő hatalmának a hevétől, tűzlát tekintetétől, az ő szavától, Isten igéjétől, elérkezett a ti ítéletetek, ott halnak meg helyben. És az ég madara és a mező vadai fogják felfalni a húsukat, mert akkor a tömeg fog elpusztulni, hogy nem lehet őket temetni. Ez így lesz. Ezt Isten igéje így mondta. Testvérek, sokkal jobb kivonulni Jézus elé, mint kivonulni Jézus ellen. Sokkal jobb addig találkozni vele, amíg szamáron ül szegényen, mint bárány. És sokkal gyalázatosabb, sokkal veszedelmesebb úgy találkozni vele, mint amikor már lovon ül és jön szembe, és amikor oroszlán. Testvérek, most, amíg még itt vonul, békesség fejedelmeként, szegényen, alázattal, addig menjünk ki elé. Hozzuk tiszteletünk jelét. Hát nem mondom, hogy pálmafákat, párokat kell leggetni. Mert akkor ő nekik az úgy volt. De amit mi tudunk megtenni, valami tiszteletet, nem tudom hogy. Valaki azt mondja, odaadom utolsó 1000 forintomat az Úrnak. Valaki azt mondja, imádkozom, hogy egy ember az Úrhoz vezethesse. Valaki azt mondja, ma éjszaka fennmaradok, Bibliát olvasok. Annyi éjszakát eldorbézoltam, ma bibliaolvasással töltöm. Ki tudja, kiben mi fogad meg, testvérek, csak valamit vegyünk már a kezünkbe, hogy tisztelettel járuljunk már oda a békesség fejedelméhez. Örülj nagyon Sionnak, leánya. Jön hozzád a király, hát vonulj ki elé. Hát vesd le azt a gúnyos, azt a gúnyádat, azt a tisztátalan gúnyádat, vegyed le, és terítsed ő eléje. És vedd fel az üdvösségnek a ruháját, amit ő ad neked. Nem kell neked találkoznod az ítélő Krisztussal, hanem a kegyelmes Krisztussal ma lehet találkozni. Adja meg a kegyelmes Úr, hogy így legyen.